Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Tisztújító kongresszust tartott a Nemzeti Liberális Párt, az eredményt híradóinkból mindenki ismeri már, de mi van e mögött, és mi következik ezután? Káosz vagy Kánoán? Erre adunk választ a mai Naprakészben. Vendégem Cseke Péter, a maszol.ro portál főmunkatársa. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, köszönöm, hogy érdekel a véleményem.
Péter, Florin Kutzó nemzetliberális párt elnöke. Sokak szerint a papírforma érvényesült szombaton a bukaresti Romexpo kiállító központban szervezett kongresszuson, és talán a papírformába belefér minden, ami ott történt, bekiabálások, kifütyülések, lögdösődés, Klaus Johannis kiállása a miniszterelnök mellett, és még sorolhatnám. Ennek ellenére mégis a közösségi oldalakat, illetve a román véleményformálók írásait olvasva a meglepődöttség az első szó, ami eszünkbe jut. Mintha a legtöbben más eredményre vártak volna, vagy legalábbis más eredményben reménykedtek.
Papírformát emlegettél, a papírforma nagyobb győzelmet jósolt Kutzónak, tehát inkább az a meglepetés, hogy egy 40%-ot sikerült elérnie Ludovik Orbánnak, ami nyilván ez a párt jövője szempontjából is sokat mondó adat. Egy 80-20%-os elsöprő Kutzu győzelem a párt egységét nyilván távolról sem veszélyeztette volna olyan mértékben, mint ahogy most ez a 40-60%. Ez szerintem egy szoros eredmény, és tényleg ahhoz képest, hogy milyen eszköztára volt Kutzunak a győzelemre, te fel is soroltál még már is néhány fontos tényezőt, például a Klaus Johannis kiállását mellette, amit én egyébként döntő, abszolút döntő tényezőnek tartok. Egy nagyon tisztességes eredményt ért el Ludovik Orbán.
A leköszönő Ludovik Orbánról beszélünk, aki azt mondta, hogy ez egy pirruszi győzelem. Ez valóban így van?
Hát itt jön a kérdőjelek sorozata. Tehát azt szerintem nem először hangzik el ebben az adásban, azt hiszem talán még én is emlegettem, hogy az, hogy Florin Kutzónak hirtelen politikusi ambíciói lettek, pontosabban pártelnöki ambíciói, tehát a nagy politika porondjára akart lépni, mert ugye kormányfőként is inkább gazdasági szakemberként volt ismert. Annak a hátterében most már az elemzők egyértelmű, egyöntetű véleménye szerint Klaus Johannis államfő áll. Tehát Klaus Johannis valamiért eldöntötte, hogy sokkal jobban preferálna egy Florin Kutzó vezette nemzeti liberális pártot, mint egy Ludovik Orbán elnökölte pártot. És itt megint jön néhány kérdőjel, mert az is köztudott végül is, hogy meglehetősen hűvös egy ideje a viszony. Tehát nem új keletű a viszony megromlása a Ludovik Orbán és Klaus Johannis között. Kérdés, hogy mikor volt a törés. Egy biztos, Ludovik az államfő számára kényelmetlenné vált, és Klaus Johannisnak az volt az érdeke, hogy Kutzó vegye át ennek a pártnak az irányítását. Szinte biztos, hogy még csak nem is Kutzó ötlete volt, tehát az is elképzelhető, hogy neki hirtelen támadtak pártelnöki ambíciói, és ettől és ehhez megkapta a kellő támogatást Kotrocsényből, de ez inkább fordítva történt. Valószínű, hogy Klaus Johannis biztatására vette rá magát erre, és megkapta azt a biztosítékokat kapott arra, hogy ő meg is fogja nyerni ezt a tisztséget. Itt különböző forgatókönyvek hát terjednek arról, hogy mi lehet a háttérben. Egyrészt nyilván Klaus Johannis a mandátuma vége utáni időszakra gondol, az lebeg előtte, hogy 2024-től hol folytatja politikai karrierjét, az is szinte nyilvános, a Politico meg más nemzetközi lapok is írtak arról, hogy esélyes valamilyen európai intézmény élére kerülni bizottsági szinten, vagy az unió más intézményeiben, de nem akar ő, gondolom, csak úgy a levegőben lebegni a hazai politikában, tehát a kötődése a párthoz biztos megmarad, és valószínű, hogy ő szeretné átvenni majd a PNL-i vezetését 2024 után, és nyilván sokkal könnyebb lesz, ha egy olyan embertől veszi át, akit gyakorlatilag alárendeltje. Tehát szerintem summázhatnánk így, hogy Florin Kutzó nagyon nagy eséllyel ebben az egész történetben egy sakkfigura volt, egy páb bábja volt az államfőnek. Ez erre nagyon-nagyon sok jel utal. Az a kérdés még szintén Klaus Johannis kapcsán, hogy átgondolta ő ezt vajon, hogy mekkora árat fog ezért fizetni, mert az nyilvánvaló volt, úgy, ahogy eljárt, miután Florin Kucu ugye menesztette a második 20 pluszos minisztert is, hogy Dan Barneyék ezt nem fogják szó nélkül hagyni. Lehet, hogy elszámította magát Klaus Johannis és Florin Kucu is, és nem számítottak arra, hogy ezt a drasztikus lépést teszik meg az 20 pluszosok, hogy ott hagyják a koalíciót, sőt, bizalmatlansági indítványt is benyitanak a kormány ellen. Ezt nem fogjuk megtudni, vagy legalábbis egyelőre ismeretlen, de ha Klaus Johannisnak, és itt ezért nem értem a gondolkodásmódját, ha az az érdeke, hogy valamit is hátrahagyjon a második mandátumában maga mögött, tehát felmutasson valamit, elmondhassa 2024 végén, hogy emberek, az én mandátum alatt ezt és ezt el tudtuk érni, akkor azt ő csak is egy stabil, az ő nézeteihez álló, most nevezzük jobboldali koalícióval érhetné el. Nem lehet reformokat, ő neki ugye az egyik kedvenc, a veszőparipája az a képzett Románia nevű program, de hát politikai támogatottság nélkül semmilyen reformot nem lehet végrehajtani Romániában, az egyértelmű. Tehát miért érte meg neki kockáztatni ezt a parlamenti többséget, ami talán elérhetett volna némi tétova lépéseket, fogalmam sincs. Tehát ez az egyik nagy kérdőjel.
Hát beszélni fogunk még erről, hogy milyen jövő elé néz Románia így, hogy Florin Kucu lett a Nemzetliberális Párt elnöke, és így lett a Nemzetliberális Párt elnöke, és mi van az USR plusszal. De maradjunk még egy kérdés erejéig Ludovik Orbánnál. 30 év után így lefokozva ér véget az ő politikai pályafutása, vagy azért ez még nem a vég, illetve minek kell betudni a kijelentését, miszerint megszűnt a stratégiai partnersége Klaus Johannis államfővel. Ez a sértődött politikus hangja az egyértelmű, de csak annyi van mögötte, hogy Klaus Johannis Florin Kucut választotta? És arról is beszélnünk kell, amit itt te már az imént említettél, hogy milyen ez a győzelem. Tehát a szavazatok 40%-át Ludovik Orbán szerezte meg úgy, hogy nem volt mögötte egy teljes apparátus, nem volt mögötte egy állami rendszer, csak ő volt egyedül. És ez azt is jelenti, hogy a PNL 40%-a már nem Klaus Johannisszal van?
Ez nem jelenti föltétlenül azt. Nyilván, tehát Ludovik Orbán nyilván egy frusztrált ember most ezekben a percekben, napokban, a PNL kongresszusát követően, mert ő úgy érzi, hogy tisztességesen küzdött meg a pártelnök székért, míg ellen jelöltje nem. Hát nem tudom, te olvastad a legfrissebb nyilatkozatát ma déli, tehát hétfőn a déli órákban nem csak arról beszélt, hogy megszűnt a stratégiai partnersége Klaus Johannisszal, hanem egyenesen alkotmány szegéssel vádolta az államfőt. Arról beszélt, hogy a demokrácia megcsúfolása volt az, ami történt a PNL kongresszusán. Emlegette, ami köztudott, hogy tisztességtelen módszerekkel nyert szerinte Florin Kucu, mert pénzek ígéretével szerzett szavazatokat. Tehát azt ígérte ugye a polgármestereknek, a PNL-es polgármestereknek, akik a küldöttek nagy hányadát tették ki szombaton a kongresszuson, hogy lesz pénz fejlesztésre, erről szól ez az Angel Salini program. Ugye megfélemlítéseket, zsarolásokat emlegetett, hogy az ő szimpatizánsait, az ő csapatát megritkította Florin Kucu különböző tisztességtelen módszerekkel, tehát távozásra kényszerítette a kormányzati apparátusból, stb. Tehát itt kívülről nézve is nagyon úgy tűnik, hogy van annak némi alapja, amit maga Ludovik Orbán fogalmazott meg a kongresszuson, hogy ennek a küzdelemnek ő az erkölcsi győztesem. De itt még van egy fontos tényező, amikor Klaus Johannis gondolkodásmódjába próbálunk belesni. Most Ludovik Orbán ugye 30 éve van a pályán, ezt ő a kortes beszédében, a kongresszuson is erre hegyezte ki részben a beszédét, hogy 30 éve a liberális eszmék szolgálatában és a párt szolgálatában áll. Nyilván egy tapasztalt politikus, de megfogalmazhatnánk úgy is, most remélem, hogy ez nem túl személyeskedő, hogy megkopott politikus. Ő azért mégis tényleg, ahogy mondom, a régi rendszer embere, most bár sokféleképpen lehetne definiálni ezt a régi rendszert, ahonnan még Liviu Drágnyá, meg a többiek is származtak, származnak. Tehát ha józan fejjel nézzük, az, hogy lett egy váltás, egy frissülés a liberális párt élén, ez nem föltétlenül válik a párt hátrányára. Inkább az a mód, hogy ez milyen áron és hogyan történt meg. Tehát itt tényleg megkérdőjelezhető ennek a versenynek a tisztességessége. Most ettől függetlenül itt azért nagyon nagy, hogy is mondjam, nagyon nagy szerepe van az érzelmeknek abban, amiket most ezekben a napokban Lodovik Orbán ki fog mondani. Tehát az, hogy ő egyértelműen hátat fordított az államfőnek, most nem hiszem, hogy különösebben az államfő zavarja, sőt, Klaus Johannes értésre adta, hogy az sem zavarná különösebben, hogyha ha Lodovik Orbán elhagyná a Nemzeti Liberális Pártot. Mivel ezt konkrétan rákérdezte, azt hiszem, én kétlem, hogy 40%-ot ki tudna szakítani Lodovik Orbán a PNL-ből, tehát abban az arányban, amekkora a támogatottsága volt a kongresszuson. Sok szempontból is azért a PNL most hatalmon van, és a hatalom íze az azért tetszik a PNL tagság többségének, most főleg nyilván önkormányzati emberekre gondolok, tehát, és én nem is, én elég figyelmesen követtem a legfrissebb nyilatkozatait Lodovik Orbánnak. Egyelőre nem adta jelét annak, hogy ő ki akar lépni ebből a pártból. Sőt, ugye a legutóbbi gesztusa, amit már ugye meglebegtetett szombaton is, hogy ő nem adta be a felmondását a képviselőház éléről, ő csak a Nemzeti Liberális Párt rendelkezésére bocsátotta ezt a felmondást. Gazdálkodjon belátása szerint a PNL ezzel a felmondással, olyan értelemben, hogy tegyen arról, hogy ne kerüljön a PSD-hez ez a poszt. Tehát szerezzen egy olyan parlamenti többséget a következő két hétben, mert ő határidőt is szabott ehhez, szerezzen egy olyan parlamenti többséget, ami garantálja, hogy a PNL ezt a pozíciót, ami fontos, a harmadik legfontosabb közjogi méltóság Romániában a képviselő az elnöke, hogy ezt őrizhesse meg. A következő napokban fog eldőlni, hogy nyilván, hogy szerez ehhez parlamenti többséget a PNL, de szorosan összefonódik azzal, hogy szereze egyáltalán a kormányhoz, parlamenti, kormány támogatásához parlamenti többséget Florin Kücsú. És itt vissza is lehetne kanyarodni Lodovik Orbán szavaira, aki azt mondta, hogy ez egy píruszi győzelem volt. Hát nyilván, hogyha elveszti a kormányfői tisztséget napokon belül a Florin Kücsú, akkor a pártelnöki tisztséggel olyan sokat nem ér.
Florin Kücsú, maradjunk akkor nála. Ő megválasztása után békülékenyebb hangot ütött meg, mondván várja vissza az USZERE pluszt. A keringőre való felhívásra azonban a pártszövetség ismételten kijelentette, hogy akkor megy a táncba, ha nem Florin Kücsú a partner, azaz nem ő lesz a miniszterelnök. Erre a frissen felkent pártvezér begorombult, és azt olvastam, hogy ma kijelentette, hogy ő egyetlen feltételt szab az USZERE plusznak, azt, hogy nem lehetnek feltételeik. Mélyülnek az árkok, vagy ez csak a szokásos, és nincs itt semmi látnivaló?
Hát mélyülnek az árkok, csak hogy mondjam, az idő nagyon hamar választ ad arra a kérdésre, hogy marad-e Florin Kücsú miniszterelnök. Tehát, hogy mondjam, az idő az USZERE plusznak dolgozik, tehát az USZERE plusz hamarosan, szerintem hamarosan eléri azt a célját, hogy Florin Kücsú ne legyen miniszterelnök. Itt több variáns is van. Ugye holnap dönt az Alkotmánybíróság arról, hogy alkotmányos-e az USZERE plusz és az AUR közös bizalmatlansági indítványa, pontosabban a benyújtásának módozata. Nagyon nagy valószínűséggel azt úgy fognak dönteni, hogy igen, és akkor elkerülhetetlen a bizalmatlansági indítvány.
És ha bizalmatlansági indítványról szavazni fognak, akkor a Kücsú kabinet alig ha fogja ezt túlélni.
Túlélni, ha pedig, és akkor itt jön a másik nagy kérdőjel, mert én mondom, Klaus Johannes viselkedését és a PSD viselkedését tartom egyelőre kiszámíthatatlannak. Pontosabban Klaus Johannisnak az indítékait, és a PSZD-nek a viselkedését, a terveit. Tehát az, hogy mi volt Klaus Iohannis fejében, amikor ezt a lavinát elindította, azt pontosan nem tudjuk, csak én spekuláltam azon, hogy, igen, ezt azért most megemlíteném, mert ugye azért elhíresült Klaus Iohannisnak az a kijelentése, hogy az én kormányom. Nem is tudom, ez rögtön azt hiszem a második mandátum a kezdetén volt, amikor a Governum Meo, az én kormányomról beszélt. Ezzel, hogy mondjam, el is árult sok mindent a terveiről. Tehát most lett igazán saját kormánya az államfőnek azáltal, hogy számára teljesen alárendelt személy lett a miniszterelnök. De ezt most zárójel bezárva. A másik nagy kérdés, mint említettem, hogy melyek a PSZD tervei. A nyilatkozatok szintjén a PSZD azt szeretné, ezt nyilatkozta Csoláku, tegnap este Vasile Dunku, hogy ez a kormány megbukjon. Semmi szín alatt nem akarnak kisebbségi kormányt támogatni, ezt többször mondták, és az előrehozott választásokban látják a
megoldást. De kisebbségi kormány nem akarnak támogatni, vagy olyan kisebbségi kormányt, amelynek liberális a miniszterelnöke?
Hát egy kisebbségi liberális kormányt akkor egyértelműsítsük. Tehát ők a Penélével nem fognak együttműködni Florin Kurcu túléléséért. Ezt megfogalmazták többször is, ma is, tegnap is, kongresszus előtt is. Most kérdés, hogy lehet-e nekik hinni? Tehát itt, mert van egy olyan vélemény, hogy ugye, azt már megbeszéltük, hogy 99% hogy az USZERE plusz és az AUR bizalmatlansági indítványáról szavazni fog a parlament. Ez nagyon-nagyon-nagyon valószínű. Hogyan jár el a PSD? Ha megszavazza a bizalmatlansági indítványt, akkor hát részben, még akkor is, ha ez csak az ő segítségükkel bukik meg a kormány, az első hegedű szerepet, ellenzéki szerepet elveszítették, mert tulajdonképpen a kezdeményezés nem az övék. Nem ők buktatták meg, csak közvetve a szavazataikkal járultak hozzá, de nem ők kezdeményezték Zorin Kücu megbuktatását. Ez egy fontos szempont lehet Bárcsőr Solákújék számára, amikor meghozzák a döntést. A másik, miért ne lehetne egy kisebbségi kormány támogatni? Tehát itt biztos megoszlanak a PSZD-ben a vélemények, de most a nyilatkozataiktól függetlenül én teljesen el tudom fogadni, vagy képzelni, hogy nekik most sokkal kényelmesebb a pandémia újabb felfutása, az energia árak megugrása közepette nem átvenni a kormányzást, annál is inkább, hogy ez nekik nagyon nehéz lesz, ami Klaus Iohannis az államfő, és ő jelöl miniszterelnököt, hanem osztozkodni a pénzeken, például azokon a pénzeken, amik az országos helyreállítási terv révén jönnek, vagy a Szálinyi program révén jönnek, megerősödni helyi szinten, önkormányzati szinten, és 2024-ben egy nagyon megtépázódott tekintélyű ellenfelet, Pénélét kell majd legyőzniük, és zsinórban megnyerik az összes választást, mind a négyet, ugye, mert 2024-ben négy választás következik. Tehát itt ez egy nagy kérdőjel, hogy a PSZD hát a saját politikai céljának érvényesítése érdekében melyik megoldást találja megfelelőnek. Itt különben nem tudom, te megfigyelted-e, István, de a Klaus Iohannis esetében és a PSZD esetében, az USZERE plusz esetében és a Penélé esetében egyértelműen látszik, hogy tényleg önös politikai érdekek. Persze a politika arról szól, hogy megőrizni, meg megszerezni a hatalmat, de a közvéleménynek lassan az a benyomása, hogy csak ez érdekli ezeket az embereket. Miközben tényleg, nem tudom, olvasod te is a híreket, hogy alig van néhány tucat szabad ágy az intenzív osztályokon, és a járvány durvább lehet, mint valaha. Nem tudom, hogy ez hosszú távon hozzávezet, de valószínű, hogy oda, hogy tényleg a maradék bizalma is a lakosságnak a politikai osztályban elolvad.
Cseke Péter, a maszol.ro portál főmunkatársa, a Naprakész vendége, a Nemzeti Liberális Párt tisztúító kongresszusa utáni helyzetről beszélgetünk. Nem volt szó még itt az USZERE pluszról, vagy nem volt szó olyan értelemben az USZERE pluszról, hogy mekkora játékosok ők most ebben a helyzetben?
Először is van egy bizalmatlansági indítványuk. Bizalmatlansági indítványhoz az összes képviselő és szenátor legalább egy negyedének aláírása kell. Ez egyedül az USZERE plusznak nem volt meg. tehát nincs akkora parlamenti erejük. Az AUR-ral együtt megvolt, és így sikerült begyűjteni az indítványt. Tehát ennyiben nagyon fontos szereplők, mert hogyha megbuktatják a kormányt, akkor állíthatják azt, hogy ez az ő érdemük, vagy nagyon nagy részben az ő érdemük. Na de az USZERI plusznál ugye még van egy tényező, amit én nem látok azért annyira fontosnak, de nem elhanyagolható azért, hogy nekik még hátra van a tisztújító kongresszusuk. Az viszont látszik, hogy ugye két fontos ellenjelölt van, a harmadik jelölt az már nem is fut, mert a második forduló, a első forduló két győztese között zajlik, ez az online választás, de szintén nyilatkozatok szintén úgy tűnik, hogy Dacian Csolos is, meg ellenjelöltje Dan Barna is, tehát a két jelenlegi társelnök is egyértelműen továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy csak Florin Kücsú távozása esetén tér vissza a kormányba. Tehát ők, ha nekik ezt sikerül elérni, és visszatérnek úgy, hogy Florin Kücsú tényleg távozik, akkor ez, hogy mondjam, nagyon fontos pontokat szereznek ebben a politikai játszmában. Tehát megerősödve jönnek ki. Ez egyértelmű. És most az egyértelmű mellett én hozzátenném, hogy ez is lenne a kívánatos. Ez is lenne a kívánatos, tehát ismétlem, ahhoz, hogy valamit ebben az országban mozdítani lehessen, csak egy viszonylag stabil többségű jobboldali koalícióval lehet ezt megvalósítani. Egyébként nem tudom, figyelted-e, hogy Kelemen Hunor milyen beszédet tartott?
Igen, szeretném, hogyha beszélgetnénk még Kelemen Hunor beszédéről, vagy szót ejtenénk Kelemen Hunor beszédéről, de maradjunk még egy picit az USZERI plusznál. Tehát te azt mondod, hogy ha a taláros testület holnap elutasítja a kormány Orment, napirendre tűzi az indítványt, amelyet a jelenlegi közhangulatot figyelembe véve meg fognak szavazni, akkor megpróbálják majd összeterelni a koalíciót, és Florin Kücsú búcsút inthet a Viktória Palotának, tehát hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv?
Igen, ezt tartom most legvalószínűbb forgatókönyvnek. Én azt is teljesen el tudom képzelni, hogy Klaus Jánosnak már az első perctől az volt a terve, hogy Florin Kücsú tegye a PNL elnökévé, hogy így fogalmazzak, tehát vegye át Florin Kücsú a liberális párt vezetését, de ha megnyeri ezt a tisztséget, utána tegyen egy lépést hátra vagy oldalra, foglalkozzon csak a párttal. Ugye ezt a friss szellemet, amit megpróbál belevinni, akkor ezt ezzel újítsa meg a pártot, vegye modernebbé, hogy mondjam, progresszívabbá, mert azért különböző ideológiai hiányzatok vannak azért a PNL-en belül is, és adja át a helyét egy másik miniszterelnök jelöltnek, akiről még fogalmunk sincs, hogy kicsoda lehet, és ezzel tulajdonképpen két legyet ütött egy csapásra az államfő. Miért? Mert van egy neki engedelmeskedő lojális pártja, és lesz egy neki engedelmeskedő kormánya is, és mondom, ezt a forgatókönyvet én egyáltalán nem zárom ki, hogy volt az elképzelés. De visszatérve, legjobb a bizalmatlanság indítvány, ha a PSZD-nek hinni lehet, ne felejtsük, hogy a szavazás titkos, tehát a szavazás titkos, ha a PSZD-nek hinni lehet, megbukik Kücsú, ezzel megkönnyíti Klaus Johannis dolgát is a parlament, mert akkor kénytelen lesz egy másik miniszter elnököt javasolni. Ugyanazt a személyt, ez külön alkotmányossági vita is lehet, hogy javasolhatja újra Kücsút, hogyha egyszer megbuktatja a kormány. Ugye emlékezetes, tavaly februárban Ludovik Orbán megbukott, Klaus Johannis újra őt jelölte, és az Alkotmánybíróság ezt a jelölést alkotmányellenesnek nyilvánította, de azért vannak különbségek, mert akkor tavaly másfél éve, vagy több mint másfél éve a Klaus Johannis bevallottan azért javasolta Ludovik Orbánt újra, hogy előrehozott választásokat tartsanak. Most szerintem Klaus Johannisnak, a PNL-nek, sőt az USZERI plusznak sem érdeke az előrehozott választások. A PSZD-nek megfontolandó, hogy érdeke, mert nézé rá a felmérésekre is messze, magasan vezeti újra a pártok támogatottságában. De ismétlem, megkönnyíti a parlament dolgát Klaus Johannisnak, és javasol egy olyan liberális politikust, vagy akár pártok kivét, azt azért nagyon nem hiszem. Nikolaj Csuk tábornokot emlegetik, aki már rövid ideig volt ügyvívő miniszterelnök, fogalmam sincs, vagy Ilie Bolozsánt is szokták emlegetni, Bihar megyei tanácselnököt, nem tudom. De egy sikeres bizalmatlansági indítvány akár véget is vehetne ennek a kormányválságnak, vagy politikai válságnak, azzal, hogy teljesül az USZERÉ plusz feltétele, lesz egy másik miniszterelnök jelölt, akit hajlandók lesznek támogatni.
És nem szülúja politikai válságot az, hogy nem ugyanaz a liberálisoknak az elnöke, mint aki a miniszterelnökük? Láttunk már
ez ilyet. Nagyon függ, sőt, szinte törvényszerű. De ez látszott ez a Florin Kücsú Ludovik Orbán tandemnél is, de hát ugye nagy legjobban látottak. Hát hogyne, a PSD kormányzás idején aztán az egészen bizarr formákat öltött ez az ellentmondás, hogy ami feszült a pártelnök és a kormányfői tisztség között. Tehát az tényleg durva volt, de szinte törvényszerű, ezért mondom, hogy ez sem egy kényelmes megoldás. Ezért nagyon-nagyon függ attól a személytől, akit Klaus Jánész kigondolt. Most azt kell megfigyelni, és én egy kicsit üledezve is tapasztalom Florin Kücsúnak és Klaus Jánésznak ezt a magabiztos magatartását, magabiztos kijelentéseit, miszerint lesz egy stabil kormány, megoldódik a válság, minden rendben lesz. Klaus Jánész részéről ezt csak azzal tudom magyarázni, hogy megvan a P-terv, pontosabban az A-tervnek része volt az is, hogy pártelnök kiválasztása után Florin Kücsút félreállítják. Egyébként erről más elemzőket is hallottam beszélni, hogy ez egy életszerű forgatókönyv lehet. Tényleg, annyira nincs, az előrehozott választásokon kívül semmilyen más módozatát nem látom annak, hogy egyértelműen feloldani ezt a válságot. Miért? Ha a PSD nem tartja be a szavát, amire persze, hogy megvan az esély, mondom, a szavazás titkos, és mégis támogatják Kücsút, akkor az sem lehet hosszú életű. Tehát folyton a Damoklész kardja fog lebegni Kücsújék fölött, azon túl, hogy osztozkodni kell az erőforrásokon a PSD-vel, bármikor meg lehet őket buktatni, és semmilyen reformtervezet nem mehet át a parlamenten, amibe a PSD nem egyezik bele. Plusz még én látok egy óriási veszélyt a kisebbségi kormány esetén. Ami a PSD megmutatta, hogy képes ilyen populista spirálokat gerjeszteni a közéletben, a közpolitikák terén, a parlamenti törvénytervezetek terén. Tehát előáll vadabbnál is vadabb törvénytervezetekkel az energiárak kompenzálásától elkezdve az árak maximálásáig, vagy olyan költségvetési forrás igényes ígéretekkel jön elő, amire nem szívesen mond majd nemet a penélésem, és mindenki belekerül ebbe a spirálba, és akkor gazdaságilag pedig tönkreteszik ezt az országot, amúgy sem állunk ugye olyan fényesen.
Még egy kérdés, és aztán áttérünk Kelemen Hunor beszédére. Klaus Johannis most egyértelműen a játékos államfő, az a Traian Băsescu-i magasságokat súroló játékos államfő.
Nem, hogy súrolja, hanem veri messze magasan Traian Băsescu. Tehát ő, aki ugye elhatárolódott annak idején az ilyen típusú politizálástól, most ha tényleg jósul el a történet, és nem egy óriási kudarc, tehát nem ellene fog visszafordulni ez az egész nagy hazárdjáték, akkor azt kell mondani, hogy ezt ő nagyon mesterien kigondolta, mert megszabadult Ludovik Orbántól, és lett ugye egy lojális kormánya és egy lojális pártja. Persze, hogy minek árán, azt majd eldöntik a választók, csak hogy mondjam, Klaus Jánis többet nem pályázik újabb mandátumra. Tehát
sok veszíteni valója nincs ilyen
szempontból. Ez a veszély sem fenyegeti.
Cseke Péter, a maszol.ro főmunkatársa, a vendégem, a Nemzet Liberális Párt tisztújító kongresszusa utáni helyzetről beszélünk. Nagyon sok dicséretet kapott az RMDS elnökének a beszéde. A hatnews.ro főszerkesztője, ahogy lejárt a beszéd a Facebook oldalán, azt írta, hogy ez egy valódi beszéd volt, egy nagyon jó beszéd, az összes liberális politikus beszédét Kenterbe veri, és Kelemen Hunor kellene legyen a miniszterelnök. De ugyanezen a véleményen volt Krisztián Tudor Popescu is, már mint azon, hogy milyen józan hang volt Bukarestben, vagy Lucian Mündruce. Valóban Kelemen Hunoré volt a legjózanabb hang, vagy az RMDSZ a legjózanabb hang most Bukarestben?
Szerintem azért is tűnik, ezért kapta azt a dicséretet, ezeket a dicséreteket. Én csak a CTP, a Krisztián Tudor Popescuét olvastam, de hát magát a beszédet is olvastam, mert azt fogalmazta meg, ami szerintem most jelenleg Romániában nagyon sok emberben megfogalmazódik. Tehát azt fogalmazta meg, azt mondta, hogy a politikusoknak most nem egymással kellene versengeniük, hanem az idővel, és utalva arra, hogy utalva a pandémiára egyrészt, az energiaárakra, meg mindazokra a gondokra, amikkel most, hát még nem, de hamarosan küszködni fog a lakosság. Nyilván a járvánnyal már most. Tehát arra próbálta felhívni a pénélék küldötteinek figyelmét, hogy itt most az országban egy sor probléma megoldásra vár, és nem hatalmi harcokkal, meg személyeskedésbe torkolló zsárdobálással kellene foglalkozni. Nekem ez a megfogalmazása tetszett, hogy nem egymással kellene harcolni, hanem az idővel, mert ez egy fontos tényező. Tehát mondom, szerintem azért kapta ezeket a dicséreteket méltán, mert azt fogalmazta meg, ami mindannyiunkban megfogalmazódott bennem is. Én még ezelőtt néhány héttel még azt mondtam, hogy sokkal jobb lenne a PNL számára, meg mindannyiunk számára, ha Kücsú nyerni az elnökválasztást, vagy a tisztújítást a PNL-ben, már csak azért is, mert megspórolunk egy csomó parlamenti hercehurcát egy esetleges miniszterelnök csere esetén. Most nyilván akkor, mikor ezt én kimondtam, nem tudtam, hogy Kücsú mennyire, hát most keresek egy olyan szót, ne legyen durva, de hogy mennyire nem elegánsan járt el az Uszeré Plusszal szemben. Nyilván az Uszeré Plusznak is megvan a maga sara ebben az egész történetben. Megvannak a saját politikai érdekei. De Florin Kücsúnak tudnia kellett volna, hogy azért nem lehet egy bogzsákként használni koalíciós partnereket, mert akárhogy is vesszük, lehet, hogy zsarolt az Uszeré Plusz, meg nem elszerűen járt el, de ennyire durván megszegni azt a koalíciós megállapodást, amit ugye Vlado Iculescu kirúgása után még ki is egészítettek, hát ezt épesző politikus nem tűrte volna el.
Káosz vagy kánoán lesz az elkövetkezendő időszakban Romániában? Ezt a kérdést tettem fel a beszélgetésünk legelején a felvezetőben. Péter, káosz jön most az elkövetkezendő 1-2-3 hétben, vagy 1-2 héten belül itt minden kisimul és jön a kánoán?
Tehát Romániára az jellemző, hogy a dolgokat ilyen vertikális döntéshozatallal működtetik. Most ezt megpróbálom kifejteni, tehát hogy felülről lefele születnek a döntések, és csak akkor működnek jól, hogyha szorongatják az embereket, pontosabban a nagyobb döntéshozók, a kisebb döntéshozókat. Lehet ez kórházigazgatótól, iskolaigazgatóról beszélni, vagy akár egy utcaseprőről, aki csak akkor végzi tisztességesen a dolgát, hogyha szemmel tartják. Én nagyon jól tudod, hogy miről beszélek. Ezért mondom azt, hogyha az ország élén nincs stabilitás, akkor nem mennek jól a dolgok. Na most, amíg nem oldódik meg ez a válság, addig a káosz irányába tartunk, amit ismétlem fokoznak a már említett tényezők. Én szóval szívesebben beszéltem volna most politikai helyet arról, hogy mennyire nincs megoldás ennek a kormánynak a járványra a jelek szerint, vagy mennyire nem volt felkészülve ekkora esetszámokra, ezt látjuk a kórházi ágyak számában, vagy milyen ízléstelen volt Florin Kücsú, ha már politika, amikor emiatt az Uszeré Plusz vállalta, arra hivatkozva, hogy összeálltak a Zoltán Szeleves Aurral, és még sorolhatnám. Tehát ismétlem, most a káosz irányába tartunk, ez a válaszom, ha nem oldódik meg a kormányválság, vagy politikai válság, és hát nem a kánoán felé, de a normalizálódás felé való első lépés az lenne, ha Florin Kücsú megbukna bizalmatlansági indítványon, és nem hittem volna el, hogy ezért fogok drukkolni, de én most ezért fogok drukkolni, éppen azért, mert ez az ára annak, hogy újraálljon a választások után megalakult koalíció.
Legyen ez a végszó. Cseke Péternek, a maszol.ro főmunkatársának köszönöm, hogy segített tisztában látni ebben a bonyolult belpolitikai helyzetben.
Köszönöm a meghívást.